A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője, a témánk pedig a műsor első részéből lett ugye áthúzva, egy része legalábbis, az pedig a gazdasági növekedés lendületével kapcsolatos. Tehát van egy imponáló negyedéves számunk, 1,7%-kal nőtt 2026 első negyedévében a GDP éves alapon, és ugye a nagy kérdés az, hogy hogyan tartható meg ez a lendület.
Alapvetően továbbra is azt mondom, hogy ha az inflációt sikerül alacsonyan tartani, akkor nagyon nagy esély van arra, hogy a komplet GDP növekedés is, dinamika is jó fog lenni. De ahhoz, hogy az inflációt alacsonyan tartsuk, az előbb ugye beszéltünk arról, hogy az üzemanyag védett árakat nagyon-nagyon-nagyon óvatosan szabad csak kivezetni, vagy nem kell kivezetni, majd látjuk, hogy hogy kell. Az árréstoppokat az én véleményem szerint nem is kell kivezetni, lehet, hogy vannak olyan gazdaságpolitikusok, akik szerint igen, de szerintem az árréstopp az kimondottan egy olyan tétel, ami nem a költségvetés terheli, hanem a nagy, a multi kiskereskedelmi láncoknak az árrését mérsékli azokban a termékekben, ami a legnehezebb sorsú honfitársaink számára is nagyon fontos. Tehát az élelmiszerek közül árucsoportokra tettünk rá árréstoppot, illetve a drogériai termékek közül is árucsoportokra tettünk rá, akkor csak olyan termék kerülhetett bele, vagy olyanokat válogatott bele a NGM, tehát az előző kormány ebbe a intézkedésbe, ahol 30-40% volt maga az árrés, sőt volt olyan, ahol 100% fölötti volt az árrés, emlékezzünk a tejfölre igazából, ahol 1000 forint fölötti tejföl, dobozos tejföl árakból lett 400 forintos, meg van, amikor még az alatti is. Igazából, tehát hogy itt ezt a hatalmas nagy árrést kötelezően hatóságilag csökkentették le 10%-ra. Hogyha ezt a 10%-ot felszabadítjuk, akkor itt megint pillanatok alatt el tudnak szállni az árak, és bárki bármit mond is, ez nagyon jelentős infláció visszafogó hatású, hisz lehet látni, ahogy az infláció csökkent tavaly 2025. március 15-e utáni bevezetés után folyamatosan. Az élelmiszer tekintetében is már negatív az inflációnk, most itt az első negyedév végig, novembertől végig, igazából legkisebb, ez a negatív infláció az ugye azt jelenti, hogy kisebb áron van az élelmiszerek átlagára, mint tavaly januárban, vagy februárban, vagy márciusban alapvetően. Ha visszaengedjük ezt az árréstoppot, akkor vissza fog szaladni, és megugrik megint az infláció ennek a hatására is. És akkor még nem beszéltünk a rezsicsökkentésről, ami meg 2013 óta élünk vele együtt, és hogyha eznek a rezsicsökkentésnek akár olyan módosítását tervezi a kormány, hogy sokkal kevesebbekre lesz hatással alapvetően, mert csak a szociálisan hátrányos helyzetűek vehetik igénybe, tegyük fel, hallottunk már ilyeneket is. De hallottunk olyat is, hogy kivezeti mindenestül. Hát, hogyha ez kivezetésre kerül, akkor akiknél kivezetésre kerül, vagy ha összesen mindenkinél, akkor azoknál a háztartásoknál az ezért háromszorozódni fog legalább a lakossági energia ár. Hogyha ilyen mértékű lakossági energia ár növekedés lesz, tehát 200%-kal nő egy jelentős társadalmi szegmens esetében ez az árucsoport alapvetően, tehát a háztartási energia, akkor ez azt jelenti, hogy összességében nemzetgazdasági szinten is egy nagyon jelentős inflációt indít saját maga közvetlenül el. És hogyha elindul az infláció, akkor az utána még egy tovagyűrűző hatása is lesz, mert az inflációs várakozások, ha megemelkednek, akkor értelemszerűen azokon a területeken, amik közvetlenül nem is csatlakoznak ezekhez az árucsoportokhoz, azokon a területeken is emelik az árakat. Egyébként már most hallottunk róla, hogy a választások után a pénzügyi szféra igenis árnövelni tervez, 4-5%-os növekedéseket jelentettek be, szolgáltatási díj növekedéseket, bankok, biztosítók, többen.
Ezzel a logika mentén jutunk el, maradva a makrogazdaság talajos vizein, a központi költségvetés állapotához, amely most átvilágítás alatt van. Mi az, ami esetleg az új kormány számára hozhat újdonságot, hiszen az NGM minden hónapban közé tette az ezzel kapcsolatos számokat. Lesz itt valami csontváz, amire nagyon épít az új kormány?
Én nem dolgoztam belül az NGM-be, tehát igazából ugyanazt tudom, mint amit a hallgatók is. A legutolsó NGM-es gyors jelentés, mert ezt úgy szokták hívni igazából, az a május 10-én megjelent, és az áprilisi záró költségvetési számokat tartalmazta. Abban a jelentésben benne volt egy 3800 milliárdos összesített hiányérték. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi hitelt kellett felvennünk, majd mindjárt egy picikét ezt azért pontosítani fogom, hogy miért van ez így. És ez a hiányérték feketén-fehéren le volt írva, 70,7%-a az éves tervezetnek. De könyörgöm, tudjunk róla, hogy májustól szokott a bevétel jobban növekedni, és a kiadási tétele a költségvetésnek mindig az év elején nagyobb. Miért is? Azért, mert a közszférában a dolgozók januártól, keresetemelkedés a béremelése januártól valósul meg, nem csak a minimálbér esetében, a versenyszférában nagyon sokan márciustól emelnek, januártól csak a minimálbéres érintetteket, és márciustól, amikor elfogadják februárban az éves költségvetést, akkor teszik helyre a dolgozók nagy részének a keresetét. De a közszférában nem, ott januártól vannak béremelések. Most januárban a közszféra dolgozóinak a lakástámogatását, lakhatási támogatását egész évre kifizettük. Az előbb említett, a műsor elején említett fegyverpénzt, hathavi fegyverpénzt szintén januárban fizettük. Február elején megkapták a 13. 14. havi nyugdíjat a nyugdíjasok. A rezsitámogatás általában a fűtési szezonban nagyobb, nem nyáron, mert hogy a lakossági energiafelhasználás az január-februárban még nagyobb, és most rezsi pluszt is fizettünk, rezsitámogatás pluszt is alapvetően. Tehát ezek a tételek az év elején jelentkeznek, és aki vállalkozó, az tudja, hogy számos olyan adófajta van, az SZIA végbevallása is most május 20-án éppen talán ma esedékes, illetve a társasági adót is most fizetjük, hisz májusban kell minden vállalkozó előző éves mérlegét véglegesíteni, elfogadni, vagy legkésőbb májusban kell elfogadni, és befizetni a társasági adót. Tehát egy csomó adó nem most most kell befizetni egy csomó adónemet, illetve ilyenkor már a fogyasztás is emelkedik, és azért Magyarországon az adórendszer az úgy működik, hogy nem a munkát terhelő adók a nagyon jelentősek, hanem a fogyasztási adónk alapvetően. Ennek két oka van, az egyik az, hogy az Európai Unió saját bevétele is minden országban az áfának egy része valójában. Ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy azért is nehéz hozzányúlni az áfához, mint adónemhez, mert minden módosítási tételnél egyeztetni kell, és szinte engedély kell az EU-ból, mert akkor az EU bevétele is csökken, hogyha mi elkezdjük csökkenteni az áfánkat. Másrészt meg azt gondolom, hogy sokkal igazságosabb az, hogy aki többet fogyaszt, az fizessen több adót, mint hogyha arra tennénk több adót, aki többet dolgozik, tegyük fel, és akkor a túlórákat adóztatnánk.
Az új kormány képviselői azt mondják, hogy bújtatott kiadások, vagy rejtett kiadások vannak a költségvetésben, amiről nem tudtak. Arra hivatkozva világítják át.
Na most az átvilágítást én úgy gondolom, hogy mindig mindenkinek meg kell tenni. Én nagyon örülök annak, hogy az átvilágítás tényéről most már a sajtóban is sokan tudhatnak. Hát akkor, hogyha egy kis cégbe ügyvezetőváltás van, akármilyen picurka Kft., akkor is az új ügyvezető azzal kezdő, hogy egy könyvvizsgálónak vagy a könyvelőnek kiadja feladatul, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mit is kaptam meg értelemszerűen. De most ez az átadás átvétel utáni pillanatban történik. Minden kormányváltás idején egy rendes átvilágítást meg kell tenni, tehát a korábbiakat is, az MNB végzi el, és én azt gondolom, hogy addig, amíg az MNB anyagait nem ismert, amíg az MNB anyagait nem ismertük meg, addig bármit lehet mondani, nem tudjuk bizonyítani, tehát nem tudom megmondani, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza, de az, hogy az átvétel másnapján egy miniszter vagy a miniszterelnök bejelenti, hogy ez meg az, meg az, az mi minden hiányzik a költségvetésből, és hogy a költségvetési törvényt sértette az előző kormány, ez azért nagyon durva, és nem hiszem, hogy megalapozott kijelentés egészen addig, amíg az átvilágítás meg nem történik. És még egy dolog. Alapvetően én ez előtt a 2024 októberétől 25 januárjáig a fővárosi közgyűlésben lehettem tag alapvetően. A 24 decemberi fővárosi közgyűlés december karácsony előtt volt ez a közgyűlés, igazából elfogadta a 25-ös költségvetést úgy, hogy ott én is a jegyzőkönyvben mondtam, hogy az tényleg törvényellenesen fogadták el, méghozzá azért, mert hiányoztak belőle olyan tételek, amiről mindenki tudott, a szolidaritási adónak egy jelentős része. És kifogadta el, nem a Fidesz frakció, ő nemet mondott a Fidesz frakció, azon kívül viszont mindenki. A Tiszások, a Vitézi Dávid, mindenki igennel elfogadta azt a költségvetést, ami akkor ott valóban törvénysértő volt. Most kik beszélnek törvénysértésről, úgyhogy nem tudjuk még igazából vizsgálni, hogy az ő véleményük mennyire megalapozott.
Nagyon gyorsan mondja az időnk, úgyhogy olyan témákat vetek be, amelyek a közbeszédet uralják, legalábbis a gazdasági közbeszédet, jelesül az Európai Uniós források hazahozatala, amelyre nagyban épít a kormány, mennyire lesz az érdemi segítség, és milyen lendületet tud adni a magyar gazdaságnak 2026-ban, vagy a későbbiekben is.
Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen nagyon fontos, hogy hazahozzuk. Azok a pénzek a mi pénzeink, azokat a pénzeket, hogyha az Európai Unió már elköltötte, most nekem mindegy, hogy Ukrajnára vagy más egyébre költötte, de eltűntek már azok a pénzek, és nem fogjuk megkapni, mindegy milyen indokkal, az egy nagyon kemény politikai bomba, és ez egy nagyon-nagyon, hát csak csúnyát tudnék mondani rá alapvetően, és azt most itt nem nagyon akarok, tehát a lehető legcsúnyább jelzőket lehet akkor mondani az Európai Unióra, hogyha ezt tényleg nem fogjuk megkapni. Eddig tudtuk, hogy politikai oka volt, de most jelen pillanatban a mostani kormánynak nem lehet olyan politikai konfliktusa, ami miatt ő neki ne adnák oda. Ennek ellenére egy 27 pontos, nagyon kemény kívánalma, hát ez nem kívánalom, ez sokkal több annál, igazából 27 darab parancsot kaptunk, hogy mit kell megvalósítani ahhoz, hogy megkapjuk, holott ezeket a dolgokat, ezekhez nem volt kötve korábban a pénzkifizetés, tehát ezek újonnan jött történetek mindegyik.
De ugye ez az Európai Uniós időzelbetében mondom kívánságcsomag, ez a mostani kormányra is vonatkozik.
Igen, ez a de ezt a mostani kormány kapta meg. Tehát a Orbán kormány esetében volt, nem volt 27 pontos csomagunk, ezt most ez az új kormány kapta alapvetően, és olyanok vannak benne például, hogy ki kell vezetni a multik különadóját, de egyébként meg le kell vinni a költségvetési hiányt, ez a kettő azért azt hiszem, hogy egyszerre kicsit nehezen fog menni, de ez most a következő feladata lesz a kormánynak valahogy letárgyalni. Viszont nagyon fontos látni azt, hogy van ám előttünk egy rossz példa, a lengyelek. A lengyelek megkapták, amikor Tusk a kormányát megalapította szinte azonnal az összes addig bent tartott Európai Uniós pénzt, és ennek ellenére, amióta Tusk kormány van hatalmon Lengyelországban, azóta nem, hogy a hiány növekedett meg, hanem a hitelfelvétel Európában a második legnagyobb. Nála csak tavaly évben is Romániában volt nagyobb a hitelfelvételi arány. A GDP 7,3%-a már éves szinten Lengyelországban a hitelfelvétel. Nálunk ez tavaly is 4,7% volt. Erre mondom azt, hogy kevesebb hitel kell általában, mint amennyi az aktuális negyed évben a pénzügyi szemléletű hiány alapvetően. Nálunk Magyarországon is így volt, hogy az NGM decemberi jelentésében 6,6%-os hiányról beszél, de ezt tudtuk finanszírozni 4,7%-nyi hitelfelvétellel, GDP arányos hitelfelvétellel. Bőven nem mi voltunk a legnagyobbak, de ez a rossz lengyel példa, ez álljon itt előttünk, és minden döntéshozó előtt álljon, hogy attól, hogy hazahozzák az Európai Uniós pénzeket, attól, hogyha bosszú kormányzás zajlik, Lengyelországban így hívták, és azt hiszem, ezt mi át is vehetjük ezt a fogalmat, az azt jelenti, hogy a gazdaságot nem támogatja, nem segíti, hanem inkább rombolja az ilyen típusú bosszú kormányzás, és az Európai Uniós pénzek sem voltak elegek ahhoz, hogy ne növekedjen meg a költségvetési hiány, ne legyen nehezen finanszírozható a költségvetés.
És maradunk az uniós témáknál, tekintettel arra, hogy az új kormány 3-4 év alatt próbálja, vagy akarja bevezetni az eurót. Ugye a közös uniós pénz átvételének nagyon komoly pénzügyi pénzügyi feltételei vannak, de ugye valószínűleg ez nem csak gazdasági pénzügyi, hanem társadalmi folyamat is. Mit lehet remélni a magyar eurótól?
Igazából azt gondolom, hogy egy picit olyan lehet ez az euróbevezetéssel kapcsolatos érzelmeink, mint az Európai Uniós csatlakozás idején. A csatlakozás az azt hiszem, hogy tényleg mindenkinek, fiataloknak, idősebbeknek is pozitív.
Hát egy eufória volt tulajdonképpen, azért váltottunk rendszert.
Pontosan, hát igen, igen.
Nagyjából
kicsit
egész
később történt a csatlakozás, de igen, azért váltottunk rendszert, igen. Viszont azért azt tudni kell, hogy attól, hogy kitették az óriás plakátokra, hogy és akkor innentől most nyithatok Bécsben cukrászdát, viszonylag kevesen nyitottak Bécsben cukrászdát, és pontosan az EU csatlakozásunk utáni években annyira rossz volt a magyar gazdaságpolitika, ami aztán azt eredményezte, hogy 2010-re a magyar gazdaságtörténet valahamért második legnagyobb munkanélküliségét sikerült elérni, folyamatos GDP volumen csökkenésünk volt ebben az uniós csatlakozásunk időszakában, de csak nekünk, mert a többi rendszerváltó ország, vagy a többi csatlakozó ország egy pozitív lendületet tudott venni igazából, tehát hogy ez érezhetően a gazdaságpolitika hibája volt. Na most, hogyha az euró övezethez történő csatlakozásunk nem megalapozott, és nem tényleg részleteibe végig gondolt, akkor mi is a vesztesek közé kerülhetünk.
Egy picit szakítom csak meg, mert a Plessinger Gyula volt múlt héten vendég, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, akitől kérdeztem azt, hogy a pénzügyi mutatók teljesítésén túl kell-e reálgazdasági fejlettség hozzá, és azon az állásponton volt, hogy igen, hozza ezt a vélekedést?
Abszolút, abszolút, mindenféleképpen. És mi folyamatosan növekszünk reálgazdaságba is, vagy javulunk nagyon jó dinamikával. Tehát a high-tech szférában foglalkoztatottak aránya most is a 2024-es érték szerint is a negyedik legnagyobb alapvetően, tehát hogy folyamatosan javul a gazdaság. Beszélt a új kormány több tagja is arról, hogy összeszerelő üzemek országa Magyarország? Nem. Nekünk a high-tech szférában foglalkoztatottak aránya is nagyobb, mint akár Németországba, vagy Ausztriába, vagy Franciaországba, és őket nem szokták összeszerelő üzemek országának hívni, egyiket sem. Európai Uniós átlagnál jóval magasabb. A K plusz F területen foglalkoztatott kutatók aránya, és annak a növekedése is sokkal nagyobb, mint Németországba, Franciaországba, Ausztriába. Tehát egyszerűen egyetlen egy olyan mutatónk van, ami az összeszerelő üzemek definíciójához egy picit is esetleg hozzátehet, a K plusz F költéseink a GDP-n belül, de ezek a költések is folyamatosan nőni fognak a későbbiekbe is. Hát a nagy beruházások, amik most indulnak el, azok K plusz F projekteket is hoztak magukkal. Három hatalmas K plusz F projektet indít a BYD is. Illetve a legutolsó értékünk az üzleti beruházási rátánk, Európai Unió összes tagországa közül nálunk legnagyobb az üzleti beruházási ráta. És ez is azt jelenti alapvető, ebben bent vannak a magyarok is, külföldiek is, mindenki. Ez is azt jelenti, hogy dinamikusabban javul a magyar gazdaság, reál gazdasági része. Ezek a számok egyik sem a pénzpiacokhoz kötődő elsődlegesen, hanem reál gazdasági. Dinamikusabban javul, mint az Unió többi országa. De még nem hiszem, hogy tartunk ott azon a szinten, hogy ha most itt ma a inflációnk is a konvergencia kritériumokon belül lenne, a költségvetési hiányunk is 3% alatt lenne, az államadósságunk is 50% alatti szinten lenne már ma, akkor nekünk jó lenne a mai reálgazdaság mellett csatlakozni az európai.
Akkor a műsor utolsó percében rákérdezek. Az euróbevezetés önszerűen szerint cél vagy eszköz?
Én azt gondolom mind a kettő. Inkább eszköznek gondolom én, de hát értelemszerűen akkor miért használjunk egy eszközt, hogyha nincsen vele célunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.